Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Legyenek boldogok a téged szeretők, atyám fiaiért és barátaimért, hadd mondhassam neked, békesség. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánhassak minden jót te néken. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 8. Zsoltárunkat keressük meg, énekeljük el első verszeket. Magasztaljuk Urunkat, 399. énekünket énekeljük első 7 versszakában.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, az evangélium 9. részében, az első 12 versben. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment és megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő, mások pedig azt, hogy nem csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van az az ember, de ő így felelt, nem tudom. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk téged azért a szándékodért, tervedért, igédért, amely igének a lényege a teremtés. Azért a szóért magasztalunk, amely te magad vagy, hordozza erődet, hatalmadat, amelynek következménye az, hogy van világmindenség, bolygók, napok, vannak különböző csillagok, holdak, hogy van élet a Földön, hogy ez az élet egymásra utalt, és köszönjük neked, Urunk, hogy benne ott van a mi életünk is, egymásra utaltságunk, és ott van a te reád való vágyódásunk is. Urunk, csak ámulunk és csodálkozunk egy-egy fotón és képen, amelyet megmutatnak, hogy milyen gyönyörűséges a te kezednek munkája, és nem csak bosszankodunk, hanem rendkívül mérgesek, önmagunkat átkozók vagyunk, amikor azt látjuk, hogy mivé lesz a mi kezünkben a te akaratod és szándékod. Hogy mivé lett az, amire azt mondtad, hogy jó, szép, és hogyan tettük ezt tönkre, hogyan vált a bűn martalékává mindaz, amit te megfogalmaztál, megteremtettél. És Urunk, tudjuk, hogy ez nem csak régi időkben igaz, hanem az elmúlt héten is így volt, hogy rácsodálkozhattunk a te személyes jelenlétedre is. Azokra a pillanatainkra, örömeinkre, amelyekben egészen világosan hallottuk, láttuk a te akaratodat, szándékodat, és azokra is, amikor úgy kellett tovább mennünk, hogy szégyenkeztünk, mert nem ismertünk fel téged. nem ismertük fel azt az egyet, akit nekünk adtál, aki vagy kiáltott, vagy csendben volt, hanem okoskodtunk, különböző elméleteket gyártottunk, okokat kerestünk, magyarázkodtunk. Urunk, mi mindig megmagyarázzuk bűneinket, hiányosságainkat. Most állíts meg bennünket, hadd legyünk ott részesei a te irgalmadnak, ahol vagyunk. Hadd legyünk részesei a te ígédnek, kegyelmezz, kérünk népünk is. Hálásan köszönjük, Urunk, a te megtartó szeretetedet is, hogy minden munkánkban, emberi izgalmunkban, fáradtságunkban van kiben bízni, hogy te mellénk álltál, segítettél. Jöjj szent lelkeddel, magyarázd igédet, amikor mellénk állsz, hogy ne csak egy egyszerű szemlélői legyünk mindannak, amit hallottunk, hanem részletes annak minden ajándékában, személyességében, közösségi alkalmában. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére 179. dicséretünket énekeljük, Reformátor éneke, mindez a bűnből hozzásírt. Kívánom hirdetni szent lelkét segítségül kérve és várva. Felolvasott igény folytatásában találjuk János evangélium a 9. részében, a záró versekben, 39. verstől olvasom az igét. Jézus pedig ezt mondta, én ítélettel jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és megkérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Amen. Foglaljál helyet. Kedves testvérek, a napokban, amikor többször autóztam, hallgattam a rádiót, és egy beszélgetésre lettem figyelmet, amelynek a címe vagy felirata ez volt, hogy a vak lufiárus. Egy fiatal emberről van szó, aki 10 évvel ezelőtt veszítette el a látását, és lufikat hajtogat. Azt is elmondta, hogy egy versenyen, illetve egy ilyen akkreditációs vizsgán is részt vett, ahol nagyon sok feladat volt, utánzás, kreáció. Ő egy vakvezető kutyát hajtogatott meg gumilufikból. Ő maga így ír a saját oldalán. Mivel megvakulásom után nem nagyon találtam magamnak munkát, ezért az az ötlet jött, nem tőlem, hogy megpróbálkozzam ebben a műfajjal, tudnél, hogy lufikat hajtogatok. Az elején talán egyetlen ember volt csupán, aki hitt és bízott bennem. Ezúton szeretném neki megköszönni, hogy nem hagyta abba a bátorítását az 1000. lufi durranásnál sem. Köszönöm, kedves A. Az első figura, amit megtanultam, az a kutyus. Ezután szinte nem is volt nehéz megtanulni a többit, és egy mosolygós jel van a szövegben. Órákat, napokat, heteket töltöttünk el Ával, hogy az internetről tanulhassuk a különböző figurákat. Ő megkereste, megpróbálta elmondani, hogy mit mutatnak, én pedig megpróbáltam meghajtogatni. Az első nyilvános fellépésem nem igazán volt sikeres. Azt hiszem, kipakoltunk reggel, majd nulla forinttal összepakoltunk este. Nem nagyon bíztam abban, hogy bárki tőlem venne lufit. Hiszen a hétköznapi életben, mint vakot, mindenki csak sajnál, és mindenki azt hiszi, hogy ha vak vagyok, akkor nem vagyok képes meghajtogatni egyetlen egy lufit sem. Sok csalódás után úgy nézett ki, hogy fel kell adnom. Fel kell adnom, amivel belefogtam, de A nem hagyta. Azért hoztam ide ennek a fiatal embernek a vallomását, őr ironikus sorait, mert nyilvánvalóan itt ebben a történetben is egy vakemberrel találkozunk. Egy olyan emberrel, akit a környezete valamilyen formában sajnál, megpróbál kikerülni, de valamilyen formában el is fogad, jó, ott, ahol van, ott koldul, összegyűjt valamit, nem lufit hajtogat, de nagyjából ugyanez lehetett a kenyérkeresete. A szerencsétlenségét látja ez az egész világ. Tudjátok, amikor így találkozunk egy betegséggel, így találkozunk egy testi nyomorúsággal, akkor sokszor mi magunk is felsóhajtunk, hogy csendesen megköszönjük azt, hogy de jó, hogy nem a mi családunkban van, nem a mi gyerekünkkel történt meg, nem az én unokámról van szó. Ha pedig rólunk van szó, akkor eszembe jut annak a talán Maros Szent Györgyi asszonynak a története, aki, amikor együtt meglátogattuk az Őrszent Miklósi Református Szeretet Otthont, annak is az úgynevezett súlyos osztályát, ahol 6 éves fölötti sérült gyermekek vannak, ágyban fekvő gyermekek vannak, akkor ez az asszony potyogó könnyekkel jött ki a teremből, ahol tisztaság volt, rend volt, ahol azt kell mondanom, hogy még szeretet is volt, békesség volt. És akkor krokodil könnyekkel mondta azt, hogy ha életben maradt volna a fiam, akkor ilyen lenne. És eszembe jut az a mondat is, amit az akkori lelkipásztor az alkalom végén mondott, hogy nekik nincs szükségük sajnálatra. Már az otthonnak sincs szüksége sajnálatra. Meg a nyomorult embernek sincs szüksége sajnálatra, hanem arra van szüksége, hogy valaki kinyújtsa a kezét. Hogy valaki felfigyeljen rá. Hogy valaki adjon egy pohár vizet. Ez sokkal jobb, mint az okoskodás. Ebben a történetben okoskodásról hallunk. A tanítványok elkezdik vizsgálni azt a férfit, aki ott ül és koldul. És az okokat keresik, hogy miért került ebbe a helyzetbe. Tudjátok, van egy elv, amelyet bevallva vagy bevallatlanul mi mindannyian gyakorlunk. A fizikában, a közgazdaságtanban is létező elvről van szó, így azt hiszem, hogy a mindennapi életünknek a valóságos elve, ez pedig a kiegyenlítésnek az elve. A fizikait mondom, mert ezt jobban értem, a közgazdaságit azt annyira nem értem, de a közgazdaságok tudják. Én elolvastam, csak nem merem elmondani, hogy mit jelent a kiegyenlítés elve a közgazdaságtanban, jobban tudják ők. De a fizikából tudjuk azt, hogyha beletöltjük a vizet, mondjuk a teás kannába, akkor a, teáskannának az edény részében és a csőr részében is azonos magasságú lesz a tea, vagy a víz, vagy a folyadék. És hogyha sok ilyet kötnénk egymás mellé, és mondjuk ezek üvegből lennének, akkor azt is látjuk, hogy mindenütt ugyanolyan magasságú a vízosztop, vagy a folyadékosztop. A kőművesek azok tudják, hogy mi az a slagvízmérték, az is pontosan ezen az elven működik. A kiegyenlítésnek az elve. És ez igaz a mindennapokban is, amikor azt mondjuk, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ez is a kiegyenlítődésnek az elve. Hogy ahogyan engem köszöntenek, úgy köszöntök én is. Sajnos, hogy a mai magyar nyelvben, a hétköznapi életben ez általában a sértettségünket, a negatív érzéseinket fogalmazza meg, de nagyon szép példákat olvashatunk arra is, hogy karácsonykor is így köszöntek az emberek, hogy jót kívántak így egymásnak, hogy amilyen az én karácsonyom, legyen olyan a te karácsonyod is. A kiegyenlítődésnek az elve a hétköznapi életben, amikor a zsidóságban, de talán ma is megjelenik az a gondolat, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ugyanannyit. Nem többet. Szoktam mondani nektek, hogy az Ószövetségi Törvénynek ez a passzusa azért egy féket is jelent, hogy nem többet. Egy fogért, egy fogad, egy kézért, egy kezet. Nem többet. Ebben van egy fék. De a kiegyenlítődésnek az elve ugyanannyit. És ez már egyre keményebb. És itt ebben a történetben pedig azt olvassuk, a kiegyenlítődés elve alapján, hogy hát ha ő vak, akkor bizonyára valaki vétkezett. Ebben nagyon könnyű már teológiát csinálni. Mi az oka annak, hogy ő vak? Hogyan egyenlíti ki Isten a számlát? Nyilvánvalóan úgy, hogy a szülei vétkeztek. Volt egy ilyen mendemonda akkor, tehát hogyha egy várandós anya belépett zsidóként egy pogány templomba, akkor vakon születik a gyermeke. Hát íme a bűn következménye a gyermekeinkben nyilvánvalóvá lesz. Isten kiegyenlíti azt. Hűtlenségednek következménye a gyermekeidben való nyomorúság. A kiegyenlítés elve ma is működik. Amikor gyártjuk a magunk elméleteit arról, hogy mi okból történnek ezek a dolgok. Jézus azonban nem az okokra kíváncsi, hanem arra kíváncsi, hogy mi lehet ennek a következménye, mi lehet ennek a célja. Hogyan tud változni az embernek az élete? Itt van valaki, aki születésétől fogva vak, és akinek az életében egy olyan gyökeres változás áll be, amelyet ő maga mond ebben a fejezetben, egyet tudok, vak voltam, és most látok. És ebben a rövid bizonyságtételében benne van minden, ami a megváltozott életet jelenti. Mert az egész világ változott meg számára. Megváltoztak a szomszédjai, akik vagy megismerik, vagy nem ismerik meg. Megváltoznak a szülei, akik tagadják is, meg nem is. Némelyek azt állítják, hogy ő az a vak, aki ott ült és koldult, mások pedig azt mondják, hogy csak hasonlít hozzá. Hogyha ilyen nagy változás történt, akkor bizony ennek a hátterében ott kell állni valakinek. Tudom jól, és talán ezenek az igének a legnehezebb része, hogy itt most nekünk egy testi gyógyításról kell beszélnünk. És a legkönnyebb út az, hogy azt mondjuk, hogy lelki értelemben történik ez a változás. Itt egy testi értelemben történt gyógyulásról olvasunk. De azt kell kimondanom mégis, hogy nem csak a testi vakságából gyógyult meg az ember. hanem a lelki vakságából is. Meggyógyult és élő hitűvé lett. Nézzétek megint csak, mi okból vagy mi célból történik Istennek ez a gyógyítása. A kielégítődés elve miatt, vagy azért, hogy Isten valakinek reményt, lehetőséget és életet adjon. Mert Jézus az egész embert megragadta, és az egész embert, a testét és a lelkét belevonta az ő szabadító munkájába. Képzeljétek csak el, hogy mit jelent az, vagy talán el sem tudjuk képzelni, hogyha valaki gyermekkorától, születésétől fogva vak. Aki semmit sem látott, aki csak hallotta a dolgokat. Nem tudja, hogy hogyan néztek ki a madarak. Nem tudja, hogy milyenek a virágok. Sohasem gyönyörködött a nyári naplementében. Nem látta Csobánka hegyeit. Legfeljebb valami fajta halvány elképzelése lehet arról, hogy mások mit mondanak, hogy valami hogyan néz ki. És egyszer csak azt tapasztalja, hogy a számára is van fény. Egy egészen új világ jelent meg előtte. És az egyik ámulatból a másikba esik. Tudjátok, mi a szép ebben? Hogy általában úgy próbáljuk ezt a történetet átterelni lelkiségre, hogy azt mondjuk, hogy látta most már, hogy milyen a virág, meg a pohár, meg a víz. Nem látta. Hát honnan tudta volna, hogy milyen? Megtanulta. Elkezdte tanulni. Mint a kisgyermek, amikor tanulja a képek után a szavakat. Nem úgy volt, hogy megnyílt a szeme, és utána tudta, hogy az a Margarita. Vagy hogy azok a hegyeknek a csúcsai. Vagy az a szöcske. Meg kellett tanulnia. Rá kellett csodálkozni erre a világra. Rá kellett csodálkoznia Isten teremtő munkájára. Rá kellett csodálkoznia a színekre. És meg kellett tanulnia azt, hogy a piros az miért piros. És mit mondanak pirosnak az emberek. Egyik ámulatból a másikba esett, és csodálkozva tanulja ez az ember azt, ami mellett mi nap mint nap közönösen elmegyünk. Az úszó felhőkön, a fény és árnyék játékán, mindenen. Annak az embernek az élete, akit Jézus a kezébe vett, meggyógyított, csodákkal telt meg. Élete minden egyes pillanata, minden egyes lépése újabb és újabb meglepetést hozott számára. Testvérek, amikor Jézus ennek a fejezetnek a végén a történet lezárásaként a vakságról és a látásról beszél egészen spirituálisan, lelki módon, akkor ugyanezt mondja el. Hogy annak az embernek az élete teljesen megújul, aki Krisztussal találkozik. Megújul a látása is. Megújul a gondolkodása is. Jézus, amikor kinyújtja a hatalmát keze által, akkor a szürke, megszokott, egyhangú, unalmas világ kilép ebből a keserves körforgásból. És megláthatod azt, hogy milyen értékes az élet. Hogy tele van csodákkal. Testvérek, tudunk mi még csodálkozni? Tudunk csodálkozni, ámulni Isten hatalmas dolgain. Mert valljuk be őszintén, már én is felekerültem abba a korba, igyekszem még tartani a frontot, de most már egyre inkább azt látom, hogy a gyermekeim sokkal jobban értik és érzik a technika vívmányait. És biztos, hogy eljön az az időszak, amikor majd én is az unokámnak adom oda, hogy állíts be, csináld meg, mert én ehhez nem értek. Csak ámulunk és bámulunk rajta, hogy mi mindent változott a világ. Gondoljátok csak végig, kedves testvérek, akik akik átéltétek azt, hogy kihúzták a településeteken az első villanyvezetéket. Volt egy 25-ös vagy 40-es izzó a lakásban, és mindenki csodájára járt. Édesanyám mesélte gyermekkorában, hogy az egyik szomszédnak volt először a faluban tévéje, vagy éppen kerékpárja. Ugye a feleségem nagymamája mesél, hogy Veresegyházon egy kerékpárt lehetett kölcsön venni 10 percre. Kölcsönözték a bringákat 10 percre, hogy valaki kerekezzen. Ámulunk a csodákon, amelyek itt vannak, hogy a kezünkre feltett telefon méri méri a vérnyomásunkat, és mi egymást. Ezen csodálkozunk. Meg azon is csodálkozunk, hogy milyen szuper világcsúcsok dőlnek meg egy-egy bajnokságon. Hát ezért szurkolunk, és ezért vagyunk ott. Erre adják ma a legtöbb bónusz jutalmat, hogyha valaki átlépi az emberi teljesítő képességnek a határát. Vagy izgalomba hoz egy futballmérkőzés. Akkor az ember bosszankodik, amikor éppen vesztésre áll a csapata, és kívülről kiabálna, hogy hogy kellene megoldani a dolgokat, és utána milyen nagy öröm van a szívében, hogy végre győzött 3-1-re. De vajon rácsodálkozunk-e Istenre? Rácsodálkozunk-e az evangéliumra? Megdöbbenünk-e Isten nagyságán, hatalmán? Megdöbbenünk-e azon, hogy Istennek fontosak vagyunk? Hogy Isten, amikor elküldi az ő egyszülött fiát, akkor nem azon morfondírozik, hogy megérdemeljük, vagy nem érdemeljük meg a szabadítást, hanem odaadja. Hogy nem megy bele Jézus ilyen pitiáler vitákba, hogy a szülők vagy ő vétkezett. Biztos megvan ennek az oka, testvérek. Nem mondom, hogy nincs meg. De Jézus nem érdekli. Jézus értünk jött. Jézus az Istentelenért jött. Jézus hajlandó megváltani, megszólítani. Jézus hajlandó az ember asztalához odaülni. Örülsz még annak, amikor azt mondod a reggelinél vagy az ebédnél, hogy jövel Jézus vagy, jövel Urunk. Átéled ennek a csodáját, hogy Jézus ott van veletek. Vagy már annyira unalmas ez az élet, hogy szeretné az ember feladni. Újra és újra meghallgatni az igét, hallottam már. Elég ezt egyszer is végigülni. Tudsz-e örülni annak, hogy Jézus azt mondja, megbocsátottak a te bűneid? Dobban a szíved akkor, amikor érzed, hogy Isten személyesen bátorít, buzdít, hogy valami hasonlót készít benned, mint ennek az embernek az életében, aki részese lesz Isten teremtő és cselekvő munkájának. Vagy a szürke eseménytelenség, érdektelen megszokottság átka nehezedik ránk itt az imaházban, vagy a templomban is. Oda szörnyű, hogy Krisztusból mi valami egyhangú, unalmas ügyet csináltunk. Istenből valami ügyet. Mint régen a farizeusok. Ügyet csinálnak Jézusból. Megölni, elpusztítani, kiirtani. Van-e benned még olyan szeretet és olyan vágyódás a te Urad irányunk? Másodt olvassuk az evangéliumban, amikor egy asszony a hálájából oda borul Jézus elé, és a saját halálára tartogatott kis nárdus kenetet az alabástrom szerencéből megtöri, és Jézus lábára önti. Belecsodálkozol-e ebbe a szeretetbe? Istennek ebbe a hatalmába, Isten rendkívüli jóságába, vagy beállunk a kritikusok táborába, mint ahogyan a tanítványok teszik sokszor, vagy éppen a farizeusok. És megkritizáljuk Isten világkormányzó tervét, megkritizáljuk Istennek az akaratát, szándékát, megkritizáljuk magát, az élő Istent, amelyen az egész világot, hogy bölcsen igazgatja, és fenntartja. Mi okból, vagy mi célból történik ez a gyógyítás? Én most sem keresném az okokat, hanem a célokat. Hogy lássuk meg saját magunkat, és lássuk meg az Isten akaratát, szándékát, hogy olyan változást legyen az életünkben, mint ami ennek az embernek az életében volt. És hiszem, hogyha rácsodálkozunk Isten jelen valóságára, akkor mi is elmondhatjuk majd, hogy lehet, hogy nem tudom, hogy ki gyógyított meg először, de azt tudom, hogy milyen voltam, és mivé lettem. Hát legyünk mi is ilyen meggyógyult emberek. Amen. Fennállva válaszoljunk testvéreim az igére. 329. dicséretünk 5. verset hallgatjuk. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy ebben a történetben is látjuk, hogy te kinyújtott karodat, és a leglényegesebbet, az embert látod meg. Lehet, hogy nekünk is csak ezt kellene megtennünk, észrevenni téged, aki ott állsz mellettünk. Mi oly sokszor nagy dolgokat várunk, nagy csodákat remélünk. Oly sokszor vagyunk úgy, bevalljuk, hogy csak akkor hiszünk és fogadunk el téged, hogyha ha legalább hasonlóan megtapasztaljuk a te gyógyításodat, mint ahogyan ez a férfi megtapasztalta. És közben látjuk, tapasztaljuk, tudjuk mi magunk is, hogy vannak betegjeink, vannak olyanok, akik kórházi ágyban fekszenek, vannak olyanok, akik kezelésekre járnak, kemoterápiára járnak, vannak olyanok, akiknek már megrestült a látása, vagy éppen romlik a hallása. És vannak olyan gyermekek is közöttünk. Akár a mi gyülekezetünknek a Holdudvarában, akik ugyanezeket a terheket hordozzák, csak lehet, hogy nem ilyen betegségnek hívják őket. És szép csendben elnézzük, elhallgatjuk, hogy ők most nincsenek itt, vagy hetek, hónapok, évek óta nem léptek be az imaházba. Elnézzük azt, hogy nekünk nincs szavunk hozzájuk, nem tudunk beszélni Isten gyógyításáról, csak mindig szellemi síkon beszélünk erről. Imádkozunk értük, Urunk. Imádkozunk, hogy ők maguk meglássák azt a célt, amire Jézus szeretné vezetni őket. Mert lehet valaki gyógyult, betegen is. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi magunk ebben a gyülekezetben megtapasztalhattuk ennek bizonságtételét és szavát is. Oly sokszor láttuk, tapasztaltuk, éreztük itt az imaházban, hogy valaki betegen is gyógyult. Oly sokszor tett bizonságot testvéreinek, betegtársainak, Eszternéni például. Köszönjük ezt a példát, ami számunkra is erőt ad. Imádkozunk hozzád, Urunk, a nyomorúságban lévőkért. Imádkozunk azokért, akiknek változás van az életükben. Imádkozunk hozzád, Urunk, hozzánk érkező lelkipásztor, testvérünkért, feleségért, gyermekért, hogy testvéri közösségre leljenek, hogy otthont találjanak közöttünk, hogy örömmel szolgáljanak. Imádkozunk hozzád, Urunk, alkalmainkért, könyörgünk a mai zenés alkalmunkért a Pomázi Zeneiskolában. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a programokért, amelyeket csak azért szervezünk, hogy a te dicsőségedet felmutathassuk. Imádkozunk, Urunk, gyülekezeteink jövőjéért, presbiter jelöltekért, gondnok jelöltekért. Kérünk téged, hogy légy a mi közösségünk pásztora. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és szeretettel kérjük Stitt János nagytisztelt urat, Stitt Ágnes nagytisztelt urat, és hogyha kijön Marci is, akkor Marci is, ha marad, akkor elfogadjuk, akkor ketten jöjjenek. De mutatkozzatok be, kérlek, a közösségét.
Köszöntök mindenkit szeretettel. Nagy örömmel jöttem most ide az Isten tisztelt helyszínére, testvérek közé. Ahogyan most láttam a teremtett világ csodáját, hogy itt a hegyek között gomolyog a felhő, és nekem ez is egy Isten élmény, ahogy látom, hogy milyen szép környezetben lehetünk együtt. Úgyhogy nekem ez egy plusz öröm, hogy így lehetünk itt. Stitt János vagyok. Ha most néhány szóban, ami az életemet eddig jellemezte, foglaljam össze. 2003-ban végeztem a teológiám. Egy évig Ráckövén voltam, segédlelkész, utána 5 évig Sárbogárdon, beosztott lelkész. Az elmúlt 8 évben a Csabi gyülekezet lelkipásztora voltam, és most pedig tegnapi naptól vagyok itt hivatalosan beosztott lelkész. Csabi gyülekezetben a gyülekezet alkalmai mellett, illetve az ottani lelkészi szolgálat mellett még azt is elmondom, hogy számomra az életem fontos része volt, hogy egyházmegy ifjúsági programokat is szerveztem egy kis csapattal az elmúlt 6 évben. Félnapos, egynapos alkalmakat, meg táborokat is. Ott az is egy fontos része volt az életemnek, ami ott így lezárult. És izgatottan várjuk a folytatást, hogy itt hogyan tudjuk szolgálni az Urat ebben a gyülekezetben, Csabánkán, Pamázon. Úgyhogy szeretettel várjuk a közös alkalmakat.
Én hadd kezdjem azzal, hogy az elmúlt néhány hetet a költözésnek a minden terhét és nehézségét azzal az igével sikerült végigcsinálnom, amit a gyerekeknek már gyakran tanítottam, amikor a pusztában vándorol az Isten népe, és Isten felhőoszlop és tűzoszloppal van jelen a vándorlás során. És elképzeltem, akkor, amikor először nem tudom, milyen torokszorító lehetett, és megható, hogy az Úristen velük van ilyen formában is. Ezt értem most az elmúlt időszakban, és úgy vagyok itt most a Csobánka és a Pomázi gyülekezetben, hogy ennek a megtapasztalása van velem. Sose gondoltam volna, hogy sikerül elköltöznünk Csabdiról, és összepakolni, és mindent más egyéb, ami a költözéssel jár, de nagyon-nagyon-nagyon megható az, ahogy fogadnak bennünket szeretettel, és olyan jó látni, hogy sok testvérrel vagyunk együtt, már ebben az elmúlt időszakban, a 8 évben nem nagyon volt részünk. Stift Ágnes vagyok, Stift János református lelkész, felesége 8 év, nem 8 éve, 12 éve. Sárbogázban ismerkedtünk meg, frissen kerültem oda hitoktatóként, és 2 év múlva megérkezett ő, és aztán egy évvel pedig együtt ünnepeltük a gyülekezet, és kértük a házasságra Isten áldását a sárbogáli gyülekezettel, aztán 8 évig pedig ugye Csabdin voltunk együtt. Igen, nagykörösen végeztem a református tanítóképző főiskolán, tanító hitanoktató szakon. Szinte mindig az elmúlt 13 évben végeztem, szinte mindig foglalkoztam gyerekekkel, ha nem más gyerekekkel, akkor a sajátommal. Egy kisfiunk van, Marci, aki hátul a leghátulsó kérje ki, szemelte magának, és ő oda félrehúzódik. Úgyhogy odaültünk mellé. Nagyon szépen köszönök mindent, és kérem az Isten áldását és bölcsességét ahhoz, hogy szolgálhassunk itt Csobánkán és Pomázon.
Köszönöm
szépen. Köszönöm.
Köszönjük a bemutatkozást, bizonságtételt is. Isten hozott közöttünk bennetöket, és valóban legyen így örömteli szolgálatotok a mi gyülekezeteinkben. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm, hogy segítettek a testvérek az albérlet keresésében, hogy felvállalták ennek a költözésnek az ügy intézését és a kétkezi segítséget is. Legyen Isten dicsőség. Kedves testvérek, az iskolákban és az óvodákban elindul majd a hitoktatás. Az iskolákban a holnapi naptól próbáljuk rendezni a sorainkat. Az óvodákban pedig megbeszéljük, hogy milyen napokon tarthatjuk majd a hittanórákat. Konfirmáció oktatás elkezdődik pénteken. A kiskátésok 4 órakor találkoznak, a nagykátésok pedig 5 órakor pomázan a gyülekezeti házban. A reformáció 500. éves évfordulója alkalmából szeptemberben számos alkalmat szervezünk a pomázi gyülekezet részben, de nem csak a pomáziaknak, hanem együtt is. Ezt szeretném elmondani újra és újra, bátorítva a csobánkai testvéreket is, hogy ma 17 órakor egy reformáció gála lesz Pomázon a zeneiskola hangversenytermében. Hadd mondjam így, tudom, hogy Teleki Vattai Művészeti Iskola hangversenyterméről van szó, de a zeneiskola hangversenytermében. Szeptember 20-án szerdán 18 órától egy pódiumbeszélgetés lesz ugyancsak a zeneiskola hangversenytermében a Szentről. Kicsoda az a Szent? És ezen a pódium beszélgetésen a körékünkön élő felekezetek egy-egy képviselője vesz részt, nem lelkészek vesznek részt, gyülekezetünket Osváth Zsolt presbiter testvérünk fogja képviselni. Legyünk ott minél többen, nem tartunk Pomázon bibliaórát, itt leszünk ezen az alkalmon. Pénteken 7 órakor mi egy hangversennyel kapcsolódunk be újra az Ars Sacra Művészeti Hét műsorába, méghozzá a Pretorius Kamarakórus érkezik hozzánk a pomázi templomba. Akik szeretik a különös, igazán egyedi énekeket mesteri fokon, kérem, hogy jöjjenek el a pomázi templomba. Az elmúlt években már többször szolgált nálunk a Pretorius Kamarakórus. Volt, amikor magyar reformáció korabeli énekeket hoztak. Volt tavaly éppen a cseh husziták énekeit hozták cseh nyelven. Akkor volt egy olyan alkalom, amikor a szír keresztjéneknek az énekeit hozták közénk. Mind-mind idegen tőlünk egy picit kulturálisan, de a közös kincsünk Krisztusban egészen biztosan. Szeptember 27-én pedig dr. Balogh Balázsnak az előadása lesz Pomázon a gyülekezeti házban az amerikai magyar református közösségek múltjáról, jelenéről. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 18 órától énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kék kereszt alkalom Pomázon, szerdán az előbb említett pódiumbeszélgetés, pénteken a KT órák és ifjúsági bibliaóra. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Gazsi Csongort, és közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium 7. A osztálya. A szeretett vendégséggel kapcsolatban a refis szülőket szeretnénk kérni, hogy hozzunk most süteményt, így lássuk vendégül a 7. A osztály. Többen már felajánlották segítségüket, kérem, hogy aki még ezt megtenni, az keresse feleségemet. Az elmúlt napokban presbiteri gyűlést tartottunk, gyülekezetünkben a jelölő és választási bizottság munkája félidőnél tart, a jelölő bizottság munkája, vagy a jelölésnek a folyamata a pénteki napon lezárult. Csobánkán az egyházközségünk által meghatározott rend az az, hogy 6 presbiterünk van, és a gyülekezetünknek van egy gondnoka. A jelölő és választási bizottság 10 testvért keresett meg, hogy vállal-e presbiteri szolgálatot. A 10 testvér közül 5-en válaszoltak úgy, hogy elvállalják a presbiteri szolgálatot, és mind az 5-üket jóvá hagyta a gyülekezetünk presbitériuma. Tehát egyházközségünkben presbiter jelöltek lettek Cender Mihály, Görbe Ferenc, Kerekes Balázs, Halász Árpád és Szász Ferenc presbiter testvérünk. Gondnoki tisztségre is jelölések érkeztek. A gondnoki tisztségre jelölést kapott és elfogadta a jelölést, a presbitérium pedig ezt jóvá hagyta. Kerekes Balázs presbiter testvérünk és Halász Árpád presbiter testvérünk. Így egyházközségünkben a presbiter és gondnok választás október 15-én a délelőtti istentiszteleten lesz. Szavazólappal fogunk szavazni, mint ahogyan ezt a
az elmúlt években megtettük. Én magam megköszönöm a jelenlegi presbitérium minden tagjának szolgálatát és munkáját. Isten gazdag áldása legyen életükön, szolgálatukon. Különösen is köszönöm a helyről Benedek Ferenc testvéremnek, gondnok úrnak a szolgálatát. Áldjon meg az Úr! Tisztességesen meg fogunk erről is emlékezni. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket nem tudtuk már kitenni, de a 398. dicséretünk lesz, első versszakát énekeljük. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.